Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot, világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők, fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Tájföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németország vagy Londonba, nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon, így lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Ma is nyári adással készültünk nektek, hiszen ahogy két hete is említettem, az Árnyék minden tagja inkább a napsütést választotta. Ahogy a legutóbb, most is Bán Andris Halottnak a Coach podcastja segít nekünk abban, hogy egyik tagunkat jobban megismerhessétek. Ő pedig nem más, mint Payer Kristóf, akit ugye csak producerünként szoktunk említeni, mivel az ő fejéből pattant ki az Árnyék podcast ötlete. Biztosan ti is érzitek, hogy talán Kristóf az egyik legmegfontoltabb tagja a csapatunknak. Csak akkor beszél, ha valóban van mit mondania, és ezt is komoly felkészültséggel és alázattal teszi. A felvételeinket az Árnyékban a távolság miatt, mint ahogy említettem már, Skype-on rögzítjük, tehát látjuk egymást. Elárulhatom, hogy én minden alkalommal látom ugye az arcán, hogy mit gondol a témáinkról, és figyelek is rá, hiszen ahogy mondtam, mindig fontosakat mond. Na most Bán Andrisnak köszönhetően megismerhetitek a néha magában is bizonytalan, de igazán alázatos és életszerető Kristófot, a mi producerünket.
Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Az egyik meg nem nevezett rokonom azt mondta egyszer a Halottnak a Coach podcastra, hogy minden adás olyan, mint egy igazi krimi, ahol a nyomozás végén kiderül, hogy a munka a gyilkos. Szia, Dani! Na, most a mai adásban az fog kiderülni, hogy nem a munka a gyilkos. Azért neveztem el hybrid coachingnak az én módszeremet, mert nem csak coaching van benne, hanem egy kis tréning is, meg tanácsadás. Valamikor konkrét tanácsot kérnek tőlem, mint például ebben az esetben is. Nyilván nem én akarom megmondani, hogy valaki mit csináljon, de segítek neki eldönteni. Most ugye az a kérdés, hogy vajon sikeres-e egy tanácsadás akkor, ha nem dől el az eredetileg feltett kérdés? Hallgassátok meg Kristóf történetét, és döntsétek el ti, írjátok meg kommentben, vagy a Hallgatói Közösség zárt podcast csoportban, vagy pedig a Halottnak a coach.blog weboldalon a komment alatt. Szia Kristóf, nagyon szépen köszönöm, hogy írtál nekem egy kérdést. Most először felolvasom, hogy mit írtál, jó?
Jó.
Azt mondod, hogy a kérdés az, merjek-e saját lábra állni külföldön? 47 éves vagyok, 4 éve jöttünk ki Angliába, 3 gyerek plusz a párom. Magyarországon soha nem voltam alkalmazott, mindig a saját projektjeimet valósítottam meg, vagy jól, vagy kevésbé jól. Az otthoni utolsó 5 évben egy kicsit túlpörögtem, egyszerre vittem a vállalkozáson, menedzseltem barátaim zenekarait, és párhuzamosan próbáltam megmenteni hazánk egyik legkisebb települését, Megyert. Feleségemnek könnyű volt rávenni a költözésre, egyrészt a 90-es években már dolgoztunk kint, másrészt ez jó indok volt, hogy elmeneküljek a túlterheltség alól. Most 2 diplomával és gyenge angol tudásommal egyszerű melós vagyok, semmi gondom, gondolkoznom sem kell. De már érzem, hogy valamit meg tudnék valósítani, csak félek feladni a biztos állást és a jövedelmet, mivel vettünk házikót, annak a hitele, a 2 nagy már egyetemre jár, stb. Itt nincs senki, akihez szaladhatnánk baj esetén. Másrészt, amikor kijöttünk, megfogadtam, hogy levágom mind a 2 karom, ha megint elkezdek idézőjel saját lábra állni. De valahogy érzem magamban a bizsergést, de ekkora félelmet még soha nem éreztem a terveim kapcsán. Ez volna az alapfelütés, hát ebbe azért eléggé sok minden benne van ebben a sztoriban. hogy először is az volna a kérdésem, hogy amikor ti kiköltöztetek 4 évvel ezelőtt, akkor, ha én jól értem, akkor te egy kiégést már produkáltál otthon? Hogy ez a túlpörgés, ez mit jelentett? Milyen állapotban voltál?
Hát mentálisan fáradtnak éreztem magam, de ezt úgy utólag gondoltam, hogy ez egy kiégés. Tehát amikor kijöttünk és eltelt 2 hónap, utána jöttem rá, hogy na most vagyok jól, és hogy akkor ott valami baj volt. De én abban a pillanatban, amikor jöttünk ki, akkor én ezt még úgy nem éreztem. Tehát csináltam, éreztem, hogy ez egy kicsit sok, de úgy nem volt probléma. Amikor kijöttünk, akkor ugye volt egy hónap úgymond pihi, és amikor szeptember 1-én elkezdtem dolgozni, akkor éreztem azt, hogy hú, mennyivel egyszerűbb az élet.
És akkor már alkalmazottként kezdtél el dolgozni kint Angliában?
Igen. Tehát én úgy jöttem már ki, hogy volt hová jönnöm. Én ugyanazt csináltam, amit 1990-ben egy kölcsönzőbe voltam, vagyok mai napig, és vagyok szerelő. Amikor 97-ben hazaköltöztünk, akkor ugye előtte kölcsönzőbe dolgoztam, és akkor otthon is csináltunk egy ilyen kis kölcsönző stílszervizes történetet, ketten a feleségemmel, és az tök szuperul ment, egészen addig, ameddig a cégben már nem 12-en dolgoztak. És akkor éreztem már azt, hogy ez sok. Tehát addig élveztem, amíg ketten csináltuk, amikor már 12-en csináltuk, akkor már nem élveztem. De hát ez végül is az végig kísérte az elmúlt 20 évemet. Tehát amikor kijöttünk, akkor én egy évre jöttünk csak ki.
Mi volt a cél, amikor kimentetek?
Hát a cél az volt, hogy a gyerekek angol nyelvtudását megalapozzuk. És akkor egy évre kijövünk, itt volt egy felkérés, amit elfogadtam, és ott dolgoztam egy évet, és ott közben srácok jártak suliba, letelt az egy év, és akkor mondták, hogy maradjunk, és akkor végül is úgy döntöttünk, hogy maradunk.
És akkor ez volt 4 évvel ezelőtt, igen. Tehát most akkor a jövőt is ott tervezitek a UK-ban, igaz?
Hát most már igen, mert lett kis, nem egy csodapalota, de lett egy kis házikó, amit javítgatunk, most már lassan 2 éve.
Szerszám van, gondolom.
Szerszám az van bőven. Ezt csináljuk.
Aha. Jó, és egyébként szerettek ott élni? Jól érzitek magatokat?
Először nagyon rossz volt. Az első pár hónap nem tudtam, hogy mi a baj, és amikor rájöttem, hogy tehát nem, tehát mi Portsmouthban vagyunk lent, ez egy kis sziget az Anglia déli részén, és teljesen sík, és ez nekem furcsa volt, tehát Budakesziről elköltözni egy teljesen sík település, az nekem olyan furcsa volt, azért van rendes gazdasága, tehát egy ilyen Miskolc jellegű történet. Nincsenek fák ugye ezeken a szép angol utcákban, úgyhogy ez nekem furcsa volt az elején, de most már megszoktam, megszerettem, most már teljesen otthonosan érzem magam itt.
És miért érzed most azt, 4 év alkalmazotti lét után, hogy most kezdett el bizseregni a vállalkozói kis agyad, vagy hogy most kell valamit csinálni, hogy történt valami?
De ez bizserget mindig is, csak mindig el tudtam nyomni. Tehát egyrészt, amíg én voltam a kvázi főnök, és az én kollégáim agya bizserget, addig én mindig irigykedve néztem rájuk, hogy milyen könnyű az életük, hiszen tőlem megkapják a havi fizetést, semmi gondjuk, csak minden hónapban érkezne meg a bankszámlára a pénz, és ezt valamilyen szinten irigyeltem tőlük, közben csinálták a kis fusit, ezt, azt, amazt, és szépen teltek a hónapok. És az elején én ezt élveztem, hogy hoppá, most én kerültem arra az oldalra, hogy itt hetente jön, szépen minden héten megjön a fizetés, nekem nem is kell gondolkodnom, hétvégén kirándulunk, elmentünk Londonba, mentünk jobbra-balra, de utána, ahogy kezdtem megismerni a céget, észrevenni az üzleti rést, és úgy próbáltam a cégnél is ezt úgy mondani, hogy szerintem itt a hiba, ott a hiba, ezt így lehetne, ez úgy lehetne. Ennek egy részét elfogadták, egy részét nem fogadják el, és azt engedték, hogy a bizonyos másfajta gépeket kvázi javítsak, tehát az nincs probléma, de nagyon rugalmasak a cégnél. És pont ezért is van félelme, mert egy ilyen céget elveszíteni, az nagyon nagy hiba lenne abban az esetben, hogyha nem sikerülne az, amire én gondolok.
Tehát, hogy van egy konkrét elképzelésed,
igen.
De hogy egyrészt félsz attól, hogy elveszíted a jelenlegi kényelmes és viszonylag jó munkádat, igaz?
Igen.
Plusz Magyarországon a múltban volt egy vagy több rossz élményed a vállalkozással kapcsolatban, ami főleg a körül jelent meg, hogy onnantól kezdve, hogy te már több emberért voltál felelős, elkezdett ezt téged nyomasztani, ha jól értem, igaz?
Igen.
Aha. A mostani munkádról ott kint a UK-ban, hogyha egy 10-es skálán kéne osztályozni, hogy mennyire vagy elégedett ott a helyeden 1-10-ig?
Hát 7.
7. Aha. És mi az, ami mégis arra motivál, hogy ebből a jó kis 7-esből kiugorjál?
Hát a maradék 3.
Aha. Tehát, hogy úgy érzed, hogy a saját bizniszbe tudnál 8-ast, 9-est vagy 10-est tolni?
9-est, igen. A maradék 1, hogy nem 10, az is, tehát a saját magam miatti hibák, az a maradék 1, ami miatt az nem lenne 10-es, de egy 9-est tudnék, igen.
Figyelsz, és itt ezen a jelenlegi 7-es munkahelyeden mennyire érzed magadat motiváltnak?
Már sem ennyire.
És arról te hallottál, hogy abban is van, aki ki tud égni, hogy unalmas a melója?
Ezt az egész ilyen kiégés történetet, te lakok, kezdtem el foglalkozni, amit hallgatom a podcastjaidet.
Nem akarom rád melegíteni ezt, hogy most eladjam, hogy te most megint kiégtél, csak hogy így bedobtam ezt, hogy mit gondolsz ezzel kapcsolatban, mert sokan a kiégést azzal társítják, hogy széje vannak hajtva, nem pihennek, nem figyelnek oda magukra. És arról szinte egyik műsorban sem volt még szó, hogy abban is ki lehet égni, hogyha valakinek marhára unalmas, vagy a melója, vagy semmi stimulus nem éri. És hogy ezért kérdezem, hogy esetleg nálad mi a helyzet.
Biztos, hogy baj van nálam, mert én saját magamnak csinálom kvázi a plusz problémákat, vagyis nem problémákat, a dolgot a cégnél, mert ez egy olyan cég, ami a főnököm az 78 éves, és minden nap bejár dolgozni, nem hajlandó elmenni nyugdíjba, minden papír alapon, tehát nekem papírra le kell írnom, hogy mit csináltam aznap, indigós noteszbe.
Old school. E-maileket nem kell kinyomtatni?
De mindent. Tehát ő neki még olyan telefonja van, hogy nem, tehát ez a nyomkodós okos, tehát nem okos telefon, Nokiából ez a legolcsóbb. Egy nagyon puritán ember, nagyon rendes, tehát tényleg mindent megad nekünk, tehát mi vagyunk a családja végül is, a cég a családja. Csinálok magamnak valami motivációt, hogy ilyenek pluszokat viszek be, meg hogy kifestem a műhelyt, fölfestem a műhelybe a csíkokat, hogy hol van a közlekedők, és mindig kérdezik, hogy miért csinálom ezt, mondom, nem tudom, valahogy, hogy valami plusz szeretnék beletenni a dologba, de...
Nincsenek kielégítve az igényeid a munkával kapcsolatban, igaz?
Lehet. Tehát maga a munkamennyiséggel nincsen probléma.
De hát a minősége, meg a bürokrácia, nem?
Nem is azt akarom, mert én ugyanúgy 2 diplomával kvázi melós voltam otthon is, tehát a saját cégemben én nem az irodát részt vittem, hanem ugyanúgy próbáltam a műhely részt vinni.
Milyen diplomáid vannak egyébként?
Én az első diplomám az Kohó mérnöki, a második diplomám az pénzügyi számviteli főiskolán. Az ilyen katonasságtól való menekülés céljából, de elvégeztem.
PSF, jó kis PSF. Aha. Jó, tehát, hogy akkor van egyrészt most egy munkahelyed, ami 10-ből 7-es, de igazából vannak ott ilyen őrítők, őkorszaki dolgok, meg hogy, ha jól értem, akkor ez nem igazán motivál téged, próbálsz magadnak mindig feladatokat találni, de hogy igazából nem elégít ki, ha jól értem. És akkor ugye van egy félelem attól, hogy ezt a biztos, langyos jót elveszíted, meg van talán egy ennél is nagyobb félelem, hogy ugyanoda jutsz, ahol Magyarországon voltál, miatt kijöttetek, amikor kicsit kikészítetted magad?
Úgy attól részétől nem félek a magyarországitól, mert maga az ötletem az, hogy ezt egyedül, tehát ugyanezt a szervizelést csinálnám, mint tovább, de egy ilyen mobil szerviz, tehát egy kis teherautót felszerelnék, és azzal csinálnám ugyanezt. Attól a részétől nem félek. Én két dologtól félek. Az egyik az, hogy azért tehát a házikót is azért hitelből vettük meg, és a bank azt azért keményen csönget minden hónapba. A gyerekek egyetemre járnak, a két nagy. Ezt is valamilyen szinten ők ügyesen dolgoznak, de azért valami segítségre szorulnak. És azért Angliában amilyen könnyű pénzt keresni, olyan könnyű megúsztatni egy hónapot, mert amíg jön a fizetés, addig nincsen probléma, de hogyha nem jön semmi, akkor pillanatok alatt olyan összegek halmozódnak föl, ami magyar viszonylathoz képest azért elég magas.
Párod is keres?
Igen, négy-hat órával dolgozik, igen.
Hány havi tartalékot raktatok félre?
Hát olyan három. Hát itt az építkezés miatt fölemésztettünk minden, de ilyen három havi tartalékunk az van.
Tehát három hónapig tudnátok menni úgy, hogy 0 font jön be.
Igen.
Az egész jó. És miért írod azt, hogy nem tudom miért, hogy egy kicsit ez a gyaloggalop jelenet jutott eszembe, amikor azt írod, hogy amikor kijöttünk, megfogadtam, hogy levágom mind a két karom, ha megint elkezdek saját lábra állni. Mi nem vágod le a lábad?
Igen, azért járni szeretek.
Harcolás, lecsaptam a karod.
De hogy?
Akkor az ott micsoda?
Már úgyis ócska volt. Jó, kiegyezek vele töntetlenben.
De hogy a viccet félretéve, hogy ez miről szól ez? Ez a sor.
Itt az a baj, hogyha van valami ötlet, én ezt akkor úgy elkezdem túlpörgetni mindig, tehát legalábbis otthon, kvázi szerintem túlpörgettem. Tehát ugyanígy jártam a faluval is, ami utána egyedül a hátamra vettem, rendbehoztuk, elindítottuk. De ott is az volt a probléma, hogy ugye én nem vagyok egy üzemeltető típus, de próbáltam üzemeltetni, és ez nem ment. Ugyanígy volt a zenekarokkal is, hogy akkor jó, akkor egy kicsit ez, egy kicsit az, de utána már ilyen koncert, olyan koncert, fesztivál, menjünk, akkor minden hétvége elment a cégnél. Ugyanez, hogy elkezdtük ketten a feleségemmel, és nem bírtam leállni, és akkor még egy ember, és hogy ez a félelem azért bennem van, hogy tegyük fel, jó sikerülne ez a kis szervezesakni, és akkor még egy autó, és ugyanott lennék, mint ami elől kvázi, most utólag így visszagondolva elmenekültem Magyarországra.
Mondhatjuk azt, hogy neked a problémát az okozta, hogy nem kívánt mértékben növekedtél, vagy a vállalkozásod?
Tehát nagyobb mértékben növeltem a vállalkozásomat, mint az én tudásom.
Uh-huh. Figyelj, szerintem mindenkinek van egy teljesítő képessége, vagy egy limit, és hogy én nagyon sokszor azt látom, hogy a pici kis bizniszből is meg lehetne élni, tehát amennyit most keresel, mondjuk biztos meg tudnád keresni egy egyszemélyes vállalkozásból, de hogy valahogy nem tudnak az emberek nemet mondani az újabb és az újabb megrendelésre, és akkor vegyünk még egy kocsit, vegyünk még ezt, vegyünk még azt, és egyszer csak megint 12 ember dolgozik alatta. Tehát, hogy ez egy veszély. A kérdés az, hogy a múltbeli tapasztalatokból mi az, amit sikerült neked tanulnod? Mit gondolsz?
Azt, hogy ezt a 12 embert én nem tudnám kezelni.
És hogy ezért jött az az ötlet, hogy ez az új vállalkozási ötleted, ami most a UK-ban jött, hogy ebbe csak te lennél.
Igen.
És azt gondolod, hogyha csak te vagy, és tudod kontrollálni azt, hogy milyen mértékben növekedjen, és hogyha eléred annak a maximumát, amit te egyedül tudsz produkálni, elég a pénz, akkor tudsz nemet mondani a további növekedésre? Hogy érzed ezt magad?
Hát, tudok-e nemet? Ez a félelmem, hogy tudok-e nemet mondani? Tehát tudom-e meghúzni azt a határt, hogy ennyi, hogy nem, nincs több.
És mit gondolsz erről?
Hát ez a, most még azt gondolom, hogy bennem van a, most azt gondolom, hogy persze meg tudom hozni a nemet, de azért bennem van az, hogy azért az elmúlt 20 évben ezt én párszor megégtem emiatt. Tehát.
Hogy most te úgy érzed a mostani élethelyzetedben, hogy minden oké, de mégis valami hiányzik, és változtatni szeretnél. És hogy te félsz a változtatástól, ezek tények, ugye ezt kijelenthetjük?
Igen, és életemben először félek a változtatástól.
És az a helyzet, hogy amikor változásról, változtatásról beszélünk, akkor nagyon sokan beleesünk abba a hibába, hogy a múltba tekintünk. És most ezt úgy értem, hogy lehet, hogy valamit 25-ször elrontottál, de hogyha abból te tudsz tanulni, akkor 26-szor nem fogod ezt elrontani. Vagy 27-szer. Tehát, hogy nem szabad nagyon a múltba révedni, de most ugye itt nálad az a kérdés, és ezt igazából te tudnál talán a legjobban látni önmagadban, hogy mennyire tanultál ebből, hogy mennyire jól látjuk azt, hogy tényleg itt ez a probléma, hogy egyrészt nem tudsz a növekedésnek határt szabni, tehát nem tudod azt a cégméretet beállítani, amit te kényelmesen tudsz kezelni. Ez egy probléma, igaz?
Igen.
A másik probléma, amit meg itt látok, hogy így a kiégésnek azért több fázisa van, és akármennyire is meglepő, az első fázis, amit úgy hívnak, hogy idealizmus, azt az első fázist, vagy szakaszt, azt egy hiperaktivitás jellemzi. Amikor az ember iszonyatosan lelkes, és azt mondja, még, és akkor még este 10-kor még egy címet még fölveszek, vagy nem tudom még mit csinálok, folyamatosan új tevékenységbe kezdek, és egyszerűen nem tudod lerakni a melót, mert annyira lelkes vagy. Ez az idealizmusnak a fázisa, de ez már a kiégésnek az első fázisa. Tehát, hogy én úgy látom, vagy úgy hallom abból, amit eddig elmeséltél, hogy a múltban neked ezzel is problémád volt, hogy amikor elkezdtél egy új projektet, vagy bizniszt, akkor túlzottan lelkes voltál, túl becsülhetted esetleg a saját képességeidet, és azt gondolhattad, hogy golyóálló vagy, omnipotens vagy, mindent is meg tudsz csinálni. Jól érzem én ezt?
Igen.
Uh-huh. Tehát akkor, hogyha most nem hagytam ki semmi fontosat, akkor ezt a két tényezőt, hogyha megnézzük, amiről most beszéltünk, és ez alapján próbálunk egy ilyen tervet fölrajzolni, hogy mi az, amire oda kéne tudnod figyelni ahhoz, hogy jól működjön ez az önálló vállalkozásod.
Hát nekem az egyik legfontosabb pont az, hogy megtanuljak nemet mondani, mert mivel érzem az üzleti részt ebbe a történetbe, látom azt, hogy ez egy olyan szegmensét hanyagolják el itt a szervizelésnek, itt a térségben legalábbis, ami nagyon nagy piacot jelent, és hogy én ott tényleg tudjam azt mondani, hogy akkor most szombat este nem fog már kimenni javítani. De a másik félelmem magam szembe még az, hogy van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy ilyen puha szívű vagyok, tehát hogy amikor már látom azt, hogy szerencsétlennek már 25. gépe is tönkrement, és még mindig rossz, én megcsinálom, ha van pénze, nincs pénze, megcsinálom. Ilyen, és hogy ez mennyire fogja kárát látni a vállalkozásnak az, hogy kvázi jótékonysági intézményként is üzemel ez a történet.
Figyelj, de ezért ezt lehet kezelni, nem?
Hát, hogy... ez, idáig ezt mi mindig úgy kezeltük otthon, hogy én ki voltam tiltva kvázi az üzlettérből, mert a feleségem vitte elő a boltot, és mondta, hogy én menjek hátra, ő beszél az ügyféllel, és akkor, hogy ne legyen az, hogy jaj, Kristi, kém, oldjuk meg ezt valahogy olcsóban, mert nagy bajba vagyok című történetektől mentesítse a céget. Ez is egy rossz vezetői jellemző, a puha szívűség, de én így éreztem jól magam, hogy én akkor tudtam jól aludni, hogy na, megoldottam ezt is, ezt tessék.
Én azt gondolom, hogy azért ebben is talán okosan lehet egyensúlyt találni, mert szerintem az, hogyha te reális célokat meg tudnál most fogalmazni az ügyben, hogy mit szeretnél elérni a vállalkozásoddal, és ebben a reális célban nyilván benne van a pénzügyi cél is, bevétel, vagy profit, vagy akármi.
Én megcsináltam, mert én először az első nekifutással én próbáltam ezt cégen belül megoldani, és a nyáron csináltam üzleti tervet, elküldtem a főnökömnek, beszélgettünk róla rengeteget, de valami oknál fogva a főnököm nem akar elengedni, mert mondta, hogy tudja jól, hogyha én ezt elkezdem, akkor előbb-utóbb én kiszaladok a cég alól. És én ehhez már mindent, tehát fillére kiszámoltuk azt, hogy mennyi gépet kell javítani, mennyinek kell lenni a rezsióradíjnak, tehát végülis ezt az üzleti tervet már megcsináltam, és pont emiatt kezdett el, tehát nem, az a baj, hogy amikor ezt lezártuk a főnökömmel, hogy akkor jó, akkor maradok a seggemen és csinálom tovább, azóta még duplán elkezdett bizseregni bennem az, hogy a franc.
Jó, tehát azt érzem, hogy itt ez nagyon akaródzik nálad, de a félelmeid még túl nagyok ahhoz, hogy beleugorjál.
Igen.
Mert... És hogy én most ezt próbálom veled átbeszélni, hogy ezt mennyire lehet menedzselni, és azt, amikor a reális célról beszélek, oké, tök jó, megvan az üzleti terved, az egyik probléma ugye az volt, hogy tudjál kisméretű maradni, a másik az, hogy nem tudsz nemet mondani, és túl lágyszívű vagy, és hogy nem akarsz jótékonysági lenni, de hogy én erre akartam azt mondani, hogyha van egy reális célod, és azt mondod, hogy ennyi árbevétel kell, akkor megmondhatod azt is, hogy és én szeretnék hetente egy charityt, vagy mit tudom én, akárhogy meghatározott, hogy és akkor ennyi százaléka a munkaerőmnek, vagy a munkaidőmnek, az meg elmegy jótékonykodásra. És akkor jól is érzed magad, de tartod is magad egy megvalósítható tervhez. Tehát, hogy erre gondoltam, hogy esetleg még akár ezt is be lehetne. Hogy?
Hát így visszafordít, igen.
Hogy akár még ezt is be lehetne tervezni.
Tervezett segítség végül.
Igen. És hogyha éppen nincsen erre szabad kapacitásod, mert már azt bevállaltad, akkor megmondod a csávónak, hogy figyusz, az van, hogy én charitybe ennyit dolgozok, most ez erre a hétre, erre a hónapra kimerült, fölírlak a listára, gyere vissza, mit tudom én, mikor.
Érted? Ez jó ötlet.
Tehát, hogy itt amit próbálunk csinálni, az, és egyébként nem tudom, ez mennyire lesz meglepő kijelentés számodra, az összes kliensemmel, aki kiégésben van, két probléma mindig jelen van. Az egyik, nem tud nemet mondani, a kettő, ami ehhez kapcsolódik, hogy nem tudja a saját határait tartani. Tehát, hogy ez azért nem véletlen, hogy te Magyarországon is túlhajszoltad magad, mert hogyha nem tudsz nemet mondani, hogyha te nem tartod a saját határaidat, akkor senki más nem fogja. Nem is tudják, hogy neked hol van. Érted?
Igen.
Tehát, hogy ez az a terület, amin úgy érzem, hogy dolgoznod kell ahhoz, hogy ezt a félelmet, ami egyébként tökre érthető és jogos félelem, hogy ezt tudjad menedzselni. De hogy azt érzem, hogy vagy nem volt világos számodra az, hogy mire kéne odafigyelned, vagy világos volt, de nem bízol abban, hogy menni fog. Melyik a kettő?
Én azt, hogy nem bízom. Azért, tehát ez egy idegen környezet, tehát ez egy idegen, nekem, tehát csak 4 éve vagyok itt Angliában, most hiába ismertem meg mindent, úgy érzem, hogy megismertem mindent, azért ez egy kicsit idegen terep. És bennem van az, hogy mi van akkor, ha nem sikerül, mert ha otthon valami nem sikerül, akkor hazaszaladtam apuhoz, anyuhoz, és kitaláltuk, hogy hogyan tovább. De én itt nem tudok sehová se szaladni, tehát itt minden, tehát a családon belül most kvázi mindenki hozzám szalad, itt, hogyha valami baj van. Tehát nekem nincs kihez szaladni.
Te válladon van a család eltartásának is a felelőssége, úgy érzem.
Igen. És hogy most látom rajtuk, hogy jól érzik magukat, tényleg megtaláltuk azt, amit gondoltuk 20-25 évvel ezelőtt a feleségemmel, hogy ez milyen jó lenne nekünk, mert már akkor is kint akartunk maradni, amikor először nekifutottunk, csak akkor is én, talán akkor is volt egy ötletem, ami miatt hazamentünk Magyarországra. És utána mondta a feleségem, hogy jó, akkor én ezt 20 évig voltak a te zseniális ötleteid, most az én ötletem az, hogy akkor jöjjünk ki, és akkor most kijöttünk, és ha most itt én megint elkezdem a zseniális ötleteimmel tönkretenni azt, amit itt szépen fölépítettünk, akkor nem biztos, hogy nagy sikerem lesz utána a családom.
Aha, tehát akkor jól érzem, hogy a párod nem feltétlenül rajong az ötletért?
A párom az abszolút nem rajong az ötletért.
Tehát akkor ez itt még egy, ez itt még egy problémás terület. Happy wife, happy life, igaz?
Igen. Tehát ő most mondja, hogy annyira jó most, annyira ideális.
Hogy csináljunk már valamit.
Igen, ne csináljunk semmit. Pont az,
Figyelj, Kristóf, hogy azt mondd el nekem, hogy mi a elképzelhető leges-leges legrosszabb szenárió, hogyha te belefogsz a vállalkozásba, mi a legrosszabb, ami történhet?
Hát a legrosszabb az, hogy ezt a most is jó kis munkahelyemet elvesztem, és ugyanebben a munkakörben bárhová 2 héten belül el tudok helyezkedni itt.
Tehát, hogy akkor ez nem egy nagy veszteség?
Nem, hát itt csak annyi különbség van, hogy itt fordítva van Angliában, mint otthon, tehát itt a multiknál van alacsonyabb bérszint, és a régi öreg cégeknél, legalábbis a mi szakterületünkön, ott vannak a magasabb bérek. Tehát egy multihoz bármikor elmetek, mert itt a kölcsönzőzésekben is itt vannak multicégek, mit mindent kölcsönöznek. Tehát még a fúrógépet is kölcsönzik, még Magyarországon mindent megvesznek.
És igen, mert mi gazdag nép vagyunk, mi mindent szeretünk tulajdonolni, lakást, mindent.
És lényegében hát egy olyan 70%-os alacsonyabb bérszinten tudnék dolgozni ugyanúgy multinál.
Tehát 30%-kal alacsonyabb bérszinten.
Igen, 30%-kal alacsonyabb bérszinten, és még monotonabb lenne.
És ide az öreghez már biztos, hogy nem tudná visszajönni?
Biztos, hogy olyan típus, hogy egyik kollégámnak csak annyi vágya volt, hogy most vett egy lakóautót, és hogy ő szeretne minden második héten 2 órával elmenni pénteken korábban, amikor szabad a hétvégéje. És akkor ő kijelentett, hogy most ez nem lehetett, és akkor vagy így van, vagy kilép. És akkor erre mondta főnök, akkor lépjék ki. De úgy, hogy 5% tulajdona volt a cégbe. És ő inkább...
Eléggé sarkos az öreg.
Az öreg az nagyon sarkos.
Mi lesz a céggel, hogyha bedobja a töröl között?
Hát ő most így osztogatta szét a céget a dolgozók között. És van az egyik munkatársunknak van 51%-a, tehát ő lesz a főnök, nem tudom, mi lesz.
Neked hány százalékod van?
Még nekem még semmi, ez majd évvégén derül ki.
És milyen viszonyban vagy az 51%-os csókával?
Tehát olyan viszonyban vagyunk, hogy ő már nem is mondja, hogy mit kell csinálnom, mert tudja, hogy megcsinálom. Tehát munkakapcsolatunk nagyon jó. Nem szoktunk együtt sörözni menni, de nagyon jó munkakapcsolatunk.
És mondjuk egy ilyen elképzelt jövőben, ahol az öreg már beadta a kulcsot, vagy nyugdíjazza magát mégis, és az 51%-os ember viszi a céget, ott te milyen szerepet tudnál magadnak kialakítani?
Ugyanezt. Nincs. Itt nincs előrelépés. Tehát itt ugye van, ezt úgy kell elképzelni, hogy 14-en vagyunk a cégnél, van két ember az irodán, akik kiadják a gépeket, beveszik a gépeket, van egy, aki az 51%-os, aki a műhely, kvázi műhelyfőnök, és vagyunk mi. Tehát vannak a szerelők, és vannak a szállítók. A minden szerelőnek ők mondják, hogy mit kell csinálni, nekem nem mondják. Tehát én most már teljesen egyedül csinálok egy szegmens, tehát én egy tonnáig javítom a gépeket, ahhoz vagyok felszerszámozva. Kutya nem mondja meg, hogy mit csináljak. Én magamnak beosztom, hogy mit csinálok. Tehát ebből nagy kiugrás már nincsen, mert irodára nem akarok kerülni, a többiekkel nem akarok foglalkozni.
Mi lenne meg a saját vállalkozásodban az elképzelésed szerint, ami most hiányzik?
Hát azt, hogy lehet fejleszteni. Tehát, hogy annyi lehetőség van, hogy lehet fejleszteni. Tehát, hogy...
Igen, de hogyha meg túlfejleszted, akkor megint a régi hibádba szalasz bele, nem?
Igen.
Kicsit nekem az kezd átjönni, mi majdnem egykorúak vagyunk, én 44 vagyok, te 47. Kicsit az kezd átjönni, hogy így az élet közepén, amikor minden megvan, és minden jól megy, akkor valami mégis, mintha hiányozna. Nem? Nincs benned egy ilyen hiányérzet?
Lehet. Hát valami baj van, azt tudom, csak hogy ez most ez hiányérzet, vagy nem tudom micsoda, hogy csak magamnak keresem a gondot.
Ugye Kristóf azt mondott, hogy van egy szép családod, nagy gyerekeid, ott van a párod, jó egzisztenciátok van, szép helyen laktok, szeretitek, van saját házatok, van egy olyan melód, ami 10-ből 7-es. Igaz?
Igen.
Semmi olyan komoly felelősség nem nyomja a vállad, amitől régen kikészültél. Van 3 hónapnyi tartalékotok a bankban. És igazából én azt sem látom, hogy mi az a nagyon nagy veszély, ami lenne a worst case scenario, hogyha te most elkezdenél vállalkozni, és nem jönne be, akkor vissza tudnál menni, oké, 30%-kal kevesebb bérért, de vissza tudnál menni ugyanúgy egy biztonságos állásba. Tehát, hogy igazából nagy vesztenivaló sincs ott, bár lehet, hogy az asszonnyal való rossz periódus, vagy rossz hangulat, az nagy veszteség. De hogy így igazából nem látom itt sehol a drámát, hogy minden úgy néz ki, mintha tök happy lenne, de valahol van egy nagymértékű félelem, meg valahol, mintha lenne egy hiányérzet.
Itt a hiányérzet.
Hogy erről így gondolkodtál, hogy mi lehet ez?
Én próbáltam mindenféle dologgal lekötni magam, hogy egyik barátom blogjánál ott beblogolt, segítettem nekik, meg küldtem be anyagokat. Az nekem tök jó lefoglalta a hétvégémet. De valahogy az se volt annyira úgy, tehát én nem tudtam megfejteni, hogy mi ez a hiányérzet. Szerintem ez az építési vágy bennem, hogy most már a szervizeléshez szükséges dolgaimat úgy már ott a cégnél úgy rendbe raktam, akkor megkaptam a szervizautót, azt is már úgy felszereltem, az is most az enyém a legjobb a cégnél, tehát tök jó, minden a helyén van, ott vannak a kis kütyük, a légszűrő, oda nyúlok, minden megvan. Lehet, hogy az hiányzik, hogy megint építsek valamit elkezdjek. Nem tudom.
Tudod, mi volt nekem nagyon furcsa, amikor kiköltöztünk 7 és fél évvel ezelőtt Svédországba? Hát jó, sok minden furcsa volt, de hogy az egyik, ami így föltűnt, az volt, hogy basszus, itt az embereknek van hobbija. Nem csak, hogy van ideje hobbira, de van pénze. És akkor az egyik a amerikai autóját reszelegeti, és akkor minden szerdán ott a haverokkal nézegetik, hogy de jó, ki van csocsizva, a másiknak a mit tudom én, tehát hogy olyan hobbik vannak, amihez kell idő, kell pénz, amihez mi Magyarországon nem vagyunk hozzászokva, mert ott mindenki kihajtja a belét, hogy megéljen. És az, hogy hobbi, az tényleg egy úri huncutság Magyarországon. Itt meg simán a melós, a nem tudom milyen Camaro-val megy a hétvégén.
Nálunk is a cégnél az öreg autománia, ez iszonyatosan megvan. Tehát most, aki kiugrott kollégám, ő is most vett egy Angliát.
Az a Harry Potteres kocsi, vagy melyik?
Én mivel nem néztem meg a Harry Pottert, ezért nem tudom megmondani. Tehát itt volt ez az Opel, tehát itt az Opelnak volt egy ilyen furcsa változatai, meg a Fordnak itt voltak furcsa változatai, és az a Fordnak egy csak Angliába gyártott típusa. Egy aranyos kis kocsi, de horror pénzt rá költenek, tehát én 6-7 ezer fontokat költenek rá az autóra. Nekem van itt kint egy Trabantom.
Yeah. És akkor én kérek egy Trabantot, annyira szeretnék egy Trabantot. Két ütemű, remélem.
Két ütemű, igen. Két jó. Ütemű. Azt is tehát teljesen felújítottam, készen van. Kihozattam az összes motorom, itt van a feleségem nagy örömére a kert végében, van egy itt ilyen shed, tehát egy kis fabódi shednek hívják, és öt motorkerékpár van bent, régi Csepel, Vespa, régi DKV, tehát hétvégenként, hogyha nem a házat csinálom, akkor azokat bujom.
Akkor nem mondhatjuk, hogy nincs hobbid, mert erre próbáltam célozni, hogy nem feltétlenül a munka kell legyen az egyetlen olyan terület az életünkben, ahol az önmegvalósítás megtörténhet, hanem az is egy felállás, hogy figyelj, jó megy a meló, kielégít 10-ből 7-es, és akkor az életem más területein valósítom meg önmagam, vagy találom meg azt, ami hiányzik.
Nekem ez a zenekarok voltak az otthon, ami, mert nekem maga ez a bütykölés, ez a hobbim, tehát a munkám volt a hobbim, és így nagy különbség nem volt, hogy most láncfűrész bütykölök, vagy a motorkerékpáromat bütykölöm. És nekem az nagyon jó, kellemes 5 év volt, amíg a zenekarokkal foglalkoztam. Csak azért az nem egy családapa életforma, hogy az ember beül a turnébuszba pénteken, és lenyom 2 fesztivált, és az érkezik vasárnap hajnalba. Ez lehet, hogy ez valahol hiányzik. Amikor jönnek ki Angliába, akkor én segítek, meg elmegyük velük bulizni, meg segítek neki koncerthelyszínt találni. De ez az egyik legjobb, ami hogy ezt úgy ledobtam magamról, mert ez hosszú távon nem biztos, hogy jót tett volna az egészségemnek, meg a családnak.
Krisztóf, hogy te azért írtál nekem, hogy segítsek neked eldönteni, hogy belevágj ebbe a bizniszbe, vagy ne.
Igen.
Vagy legalábbis ez volt a formális kérés. De hogy most ide eljutottunk egy olyan pontra, ahol szerintem mielőtt bármilyen irányba eldöntöd ezt a kérdést, van egy sokkal fontosabb kérdés, hogy mi az, ami neked hiányzik az életedből?
Nem tudom.
Aha, na csak azt mondom neked, hogy ezt nem is fogjuk most szerintem kideríteni, meg ez nem feltétlenül egy coachnak a feladata. Meg ami eszembe jut, nem tudom, hallottad, de a Szél Dáviddal a beszélgetést, írt egy könyvet az Életközepi Válság Skype terápiája alcímmel, Útközben, az a könyv címe, hogy lehet, hogy egy ilyesmit ajánlanék neked is, hogyha most így van időd, van erőforrásod, van erre pár tízezer forintot havonta, hogy én azért lehet, hogy a helyedbe elmennék egy pszichológushoz, és így elkezdenék erről beszélgetni, hogy kideríteni, hogy mi az, ami neked igazából hiányzik. Mert lehet, hogy ez egy pótcselekvés, hogy te most mindig valamit még akarsz, még akarsz, még akarsz. És hogy nyilvánvalóan, hogyha ez egy pótcselekvés, akkor ez nem fog soha kielégülést hozni. Mert hogy nem a valódi hiányt akarod megoldani, hanem más csinálsz helyette. Érted? Uh-huh. És most nem mondom, hogy most itt kongassuk meg a vészharangokat, meg úristen, ön nagyon beteg, kedves Krisztóf, nincs ilyen diagnózis. Csak azt gondolom, hogy ha valamit tanácsolhatok, vagy kíváncsi vagy arra, hogy én mit tanácsolok, akkor az ez lenne, hogy egy kicsit így önismeret, kicsit így elmélyülni abba, hogy mindenem megvan, vagy mégse, hogy tudok-e annak örülni, hogy elég-e az, ami van, vagy azt nézem, hogy mi az, ami még hiányzik, és akkor mi hiányzik, tehát hogy ezzel azért elég sokat el lehet így bogarászni, és ez nem egy rossz hobbi, az önismeret.
Biztos, hogy nem árt, hogyha az ember tisztában saját magával. Én mindig úgy fejtegettem magam. Azt tudom, hogy ilyen nagy anyagi vágyaim nincsenek. Tehát én nagyon jól érzem magam azon a szinten, ahol vagyok. Tehát én nem akarok még egy sportautót, kétszer ennyi fizetést. Tehát maga, ezen az anyagi szinten én nagyon jól érzem magam. Jól érzem magam a helyen, ahol vagyok. Csak valami, tehát mindig jár valamin az agyam, és ezt soha nem tudom kikapcsolni.
Ugye amíg szerintem ezt így nem sikerül megfejteni, hogy mi az, ami hiányzik, addig ezt a rengeteg energiádat lehetne, ugye, akkor mondtuk, hogy a hobbi az viszonylag fullra van járatva, de például lehetne az is, hogy elmész tényleg charitybe, és azt mondod, hogy minden héten betolsz valami jótékonysági munkát.
De ezen még nem gondolkoztam.
Mert az egy kicsit olyan biztonságosabb megoldásnak tűnik.
Ez biztos.
Megmondtad, hogy úgyis ilyen vagy. Hogy szeret
segíteni. Igen, az úgy már fölmerült, hogy az, itt nagyon nagy divat ezek az angoloknál, hogy ilyen közösségi kerteket hoznak létre településeken belül. Tehát itt Portsmouthban is van 5 darab ilyen közösségi kert, és ott pár idősebb emberkének javítgatom a rotakapáját, a kis fűnyíróját. Az már párszor fölmött bennem, hogy megbeszéljem velük, hogy egy hétvégén kimegyek, és akkor akinek ott gondja van, azon a kis telepen, akkor hozzák be a képeket, és akkor azokat megcsinálom. Lehet, hogy ezt így fölélesítem magamba.
Hát, vagy esetleg valami egész mást, hogy kipróbálni.
Hogy ne a gépet kevítsek, igen.
Én most így csak ötletelek, de tényleg, hogy most így a konklúzióm az ez, hogy én javasolnék neked egy önismereti utazást azért, mert itt ki kéne deríteni, hogy mi az, ami miatt ez a folyamatos nyughatatlanság ott van benned, és most ez nyilván ez nem egy ilyen egyórás beszélgetésben derül ki.
Igen.
És szerintem érdemes erre időt, akár hónapokat vagy éveket szánni, mert amíg nem vagy teljesen tisztában ezzel, vagy ennek a nyughatatlanságnak a forrásával, addig biztos, hogy nem fogod tudni jól kezelni.
Igen, mert akkor fönnáll a veszélynek is, hogy amit most oké, beleugrok, hogy csinálom magam, abban is ugyanúgy utána. Ez a félelmem bennem is, tehát bennem van, amikor úgy leírtam, hogy merjek-e, ugyanez, hogy úgy valahogy érzem úgy a zsigereimbe, hogy mi van akkor, hogy megint 3 hónapig tart a lelkesedés, megcsinálom a kis szervizautót, elindítom az üzletet, és utána megint ott vagyok, hogy hú, akkor most ez megvan, akkor most mi legyen a következő?
Igen, kicsit ez a semmi nem elég sztori, nem? De amikor meg már több, akkor meg már ez már sok.
Igen, igen.
Tehát vagy kevés, vagy sok, de az, hogy elég, az nincs.
Igen. Nem tudom, hogy miért alakult ki bennem, tehát én ezt próbáltam.
Na hát igen. Igen, ez volna egy jó kis terápiának egy jó célja, mondjuk ezt kideríteni.
Édesapám ez egy jó coach volt, ugye maga nevében, mert amikor mindig az volt, hogy fülye vagy fiam, majd amikor én voltam az iskolában a legjobb tanuló, akkor szar az iskola. Akkor megnyertem a tanulmányi versenyt, akkor mindenki hülye, aki ott volt, és akkor így ráadó, ilyen idézőjelben pozitív visszajelzéseket kaptam tőle, de ez amúgy nekem egy iszonyatos hajtóerőt adott, hogy bebizonyítsam, hogy egyrészt nem vagyok hülye, másrészt azok se hülyék, akiknél én jobb vagyok, és kezdeti éveimben ez iszonyatosan jó hajtóerő volt, és lökött előre, hogy elérjek valamit.
De most sem látom azt, hogy elégedett vagy.
Nem vagyok elégedett, ez tény.
És tényleg ez már terápiának a területe, de hogy ugye ebbe ez a szar, hogy gyerekként, hogyha így nem kapsz szeretetet feltétel nélkül, és így folyamatosan nem vagy elég jó, nem vagy elég okos, nem vagy elég szép, nem kapsz elég szeretetet, akkor ugye ez beépül a saját narratívádba. És utána már te magadnak sem tudsz megfelelni. Már rég nem az apádnak nem tudsz megfelelni, hanem magadnak. Mert hogy teljesen magadévá tetted azokat az elvárásokat, amiket nem lehetett soha elérni. És erre van a terápia, hogy ezekkel foglalkozzon. És tényleg az le is kötni egyébként a szabadidődet. Tehát hobbinak jó. Lehet, hogy ez a legnehezebb hobbi egyébként, de ennek van a legédesebb íze, amikor sikert élsz el benne. Amikor egy élethelyzetben így körülnézel, magadra nézel, és azt mondod, hogy ez most elég jó volt.
Igen. És én mindig félek ezek, tehát én nem tudom, ezektől egyszer volt egyik zűröm olyan 2003-ban, amikor nem is a túlpörgéstől lett, nem is pánikrohamom lehetett, hanem ott a magyar valóság utól ért ez a körbetartásos történet, és jött az információ, hogy ez most biztos, ezt a munkát nem fogja kifizetni, és akkor lett egy ilyen rosszul lét, amikor kijött az orvos, akkor ő elküldött egy pszichiáterhez, és ott az első alkalommal, tehát az első alkalom után úgy nagyon kényelmetlenül éreztem magam, és akkor mondtam, hogy jó, azt nem. Akkor fölírtak egy maroknyi bogyót, hogy szedjem azt a bogyót, azt akkor mondom, azt nem. És úgy azóta így az orvostudomány ezen részétől egy kicsit úgy félek. Lehet, hogy a rossz tapasztalat miatt, nem tudom.
Hát biztos, hogy rossz tapasztalatod volt, de például az, hogy most velem mertél beszélni, meg úgy, hogy még ezt föl is vegyük, az már azért egy nagyfokú enyhülést jelent szerintem.
Hát ehhez kellett az, hogy most tényleg úgy pár hónapja hallgatom a történeteiteket, és úgy már itt azért így a hallgatás révén kialakul már, nem az, hogy egy belsőséges viszony, de már az ember úgy gondolja, hogy ismerlek téged, mert úgy nagyjából ugye az észjárás, hanem a logikai felépítését a történetnek hallottam, jónak találtam, és nem olyannak, mint amivel én szembesültem 10x évvel ezelőtt.
De tudod, hogy 100 féle van, vagy 1000 féle
biztos,
van.
Biztos, persze.
És addig kell menni, amíg olyat találsz, ami neked passzol. És hogyha elmész egy pszichológushoz, és a 2-3 óra után úgy érzed, hogy ez nem, akkor mondod, hogy bocs, nem. És mész egy másikhoz.
Ez itt a másik, hogy rengeteg magyar pszichológus, talán Londonban van egy hölgy, de szerintem én ennyiről tudok itt Angliában. Vagy a Skype, igen.
Figyelj, hibátlanul működik. Néha hazamész Pestre, akkor csináltok egy személyes találkozót. Én kizárólag Skype-on működök. Jó, ez nem terápia, de teljesen jól működik, és én is, amikor a terápiámat csináltam, az üléseknek a 90%-a a Skype-on történt. És teljesen jól működött. És azért Pesten van nagyobb választék, mint UK-ban.
Az biztos, igen.
Úgyhogy, Kristóf, én azt gondolom, hogy nincs most krízis, ha jól értem.
Igen, nem halál, élethalál kérdés itt semmi.
Tehát nincs nagy baj, ami önmagában ugye jó, de egy picit rossz is. Tudod, hogy azért rossz, mert ha nem vagy nagyon szarul, akkor annyira mégse vagy motivált a változásra. És az, hogy felnőtt fejjel 47 évesen leüljél minden héten egy pácsival, nénivel, aki kellemetlen kérdéseket tesz föl neked, és szembesülnöd kell bizonyos számodra nem könnyű dolgokkal a te életedben, az nem egy könnyű feladat. És hogyha nem vagy elég szarul, akkor lehet, hogy nem vagy elég motivált ahhoz, hogy egy ilyenbe belevágjál. Csak hogy ez a nagy fokú hiányérzet, ez a nagy fokú semmi nem elég érzés, ami most már, hogyha jól értem, évtizedek óta veled van, hogy ezt a nagy energiát beleölhetnéd ebbe. És biztos vagyok benne, hogy egy-két év múlva tök más, hogy néznél a helyzetedre.
Igen.
És tudod, mondják, hogy boldogság, most mi az a boldogság, de hogy mondják, hogy nem arról van szó, tehát nem attól vagy boldog, hogy mindened megvan, hanem attól vagy boldog, hogy semmi nem hiányzik. És neked folyamatosan hiányzik valami. És nem is tudod igazán mi.
Én mindig kitálok valami ideológiákat hozzá.
De hát valószínűleg hiányzik apukád elismerése, amikor gyerek voltál, hiányzik az az érzés, hogy elég jó vagyok, de ezeket nem fogod megkapni akkor se, hogyha te a világ legjobb bizniszét fogod összerakni, vagy nem tudom, NASA-nál fogsz rakétákat bütykölni, akkor se fogod jobban érezni magad.
Nem.
Amit a jobban fogod érezni magad, az egy jó kis terápia, egy önismeret.
Hát akkor megpróbáljuk, tehát végülis veszíteni való azzal sincsen. Tehát...
Sokkal kevesebb, mint a saját bizniszel, és a feleséged meg nem lesz rád mérges.
Igen, hát ő...
Lehet, hogy örülni fog.
Akkor meglátja azt, hogy ilyen különböző terrautókat nézek, amikbe bele lehet tenni szerszámokat, akkor rögtön ezt mondja, hogy na jó van.
Méregeti, hogy a te koporsodod a befélre. Mi a hagyom vágott, igen.
Igen.
Beszélgess vele, nem tudom, hogyha gondolod, meséld el, hogy miről beszélgettünk, meg kíváncsi vagyok, hogy egyébként te mit gondolsz ezzel az önismereti úttal kapcsolatban, de hogy üljél le, beszélgess vele, hogy ő mit fog erre mondani, tök kíváncsi lennék, meg hogy mennyire támogató. Szerintem biztos támogatóbb lesz, mint a biznisz ötleteiddel kapcsolatban.
Azzal kapcsolatosan biztos. Jó. Beszélek vele, és akkor beszámolok róla neked, hogy...
Jó, légy szíves, írjál már nekem, jó? Mert kíváncsi vagyok.
Jó.
És egyébként, hogy így hallgatod az adást, és most beszélgettünk, mennyire volt olyan ez a beszélgetés, amire gondoltál, hogy lesz?
Rosszabbra számítottam, tehát jobb, megnyugtatóbb.
Rosszabbra számított? Mire számítottál?
Hát, hogy oké, igaz, jó, igazad van, tényleg, nem, oké. És tehát az, hogy még a végén tényleg, hogy elgondolkozzak azon, hogy amitől mindig is óckodtam, és mindig is azt mondtam, hogy én biztos, hogy pszichológushoz nem megyek, és most ugye elgondolkoztam magam, hogy lehet, hogy mégiscsak meg kéne próbálni, ez valamit jelent.
Na, akkor ez egy eredmény.
Ez egy eredmény, igen.
Jó. Jó, fia, dédelgesd ezt a gondatot, beszélgess róla a pároddal, és egyébként olvasd el a Dávidnak a könyvét.
Jó.
Mert ez pont egy ilyen szituról szól, és akkor legalább lesz egy kis elképzelésed arról, hogy néz ki egy ilyen Skype-terápia. Jó. Hát, ha segít legyőzni az averzióid egy részét.
Jó.
Jó?
Jó.
Van, Kristóf, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velem a kételjeidet, meg a történetedet, és most szerintem ne mondj föl, meg hagyd most egy kicsit ezt a vállalkozást, jó?
Én is köszönöm, hogy meghallgattál. Nekem az volt, nekem ez jó is volt egy kicsit, hogy kimondtam magamból, meg át, mert az, hogy én a feleségem ezt megbeszélem, az nem olyan. Tehát ez...
Nem olyan, figyelj, túl közel vagyunk egymáshoz, én sem tudok egy csomó mindent megbeszélni. Vagy amit én mondok a feleségemnek, ő az nem működik. Ugyanazt mondom egy kliensemnek, tök jól működik. Egyszerűen ugyanúgy, mint hogy a lányomat én nem tudom megtanítani síelni, beraktam a síiskolába, két nap múlva síelt. Tehát, hogy így ennyi. Ez van ilyen, hogy túl közel vagyunk egymáshoz, nem tudsz ugyanúgy nézni a másikra, mint egy kívülálló, vagy egy szakember, aki még kívülálló is. Tehát, hogy ennek abszolút van értelme, és figyelj, én is 40 évesen, vagy mikor kezdtem el a terápiát, így komolyabban, mert volt korábban is, amikor még így a pánikról miatt mentem, de amikor ezt az önismereti témát elkezdtem, akkor én 40 elmúltam. És basszus, azt mondom neked, hogy az életembe ilyen jó helyre pénzt, időt, energiát még nem raktam. Úgy voltam vele, amikor vége volt, hogy mindenkit el akartam küldeni terápiára. És most te nem ennek vagy az áldozata, mert már azért ebből így kijöttem, csak hogy neked tényleg ezt javaslom.
Jó.
Hogy a legjobb befektetés az egész életedben.
Jó, megfogadom.
Jó?
Jó.
És egy jó kis trabi árából lehet, hogy kapsz egy boldog
önmagadat.
Igen. Hát figyelj, azért, hogyha még minden jól megy, azért még van egy jó 40-esünk, nem?
Igen. Mit tudom, igen. Hát munkában még most pont számoltam, hogy még van 21.
Hát igen. Igen. Meg hát, hogyha ilyen aktív vagy, mint az öreg főnököd, én nem tudom magam elképzelni, hogy 70 évesen hátradőlök, azt nem csinálok semmit. Nem, nekem kell valamit csinálni.
Csak hát ezt a heti 50 órát ezt azért tudom bedukálni.
Ja, persze. A beszélgetésünk során a Megyerre vonatkozó történetet nem bontottuk ki Kristoffal, főleg az adásidőre való tekintettel, de itt a végén volt egy olyan megjegyzése, amit nagyon fontosnak tartottam, hogy betegyek azért az adásba, mert ez arra utal, hogy nagyon mély sebek vannak itt, amik még talán el sem kezdtek gyógyulni.
Nekem nagy csalódás. Tehát maga ez a falu történet, ez nekem egy életemig legnagyobb csalódása. Tehát abba 12 évet töltem bele, és most összeborult az egész. Tehát úgymond kuka. És egy rossz emberi döntés miatt. Most még az annyira, még emésztem ezt a megyeri történetet, hogy az még szerintem pár évig ki fog hatni a honvágyamra.
Meg hogyha ez egy trauma volt, akkor emiatt is egyébként ezt is tök jól meg tudnád beszélni egy pszichológussal. Hogyha ez egy nagyobb törés volt az életedben.
Hát,
és lehet, hogy akkor az segítene földolgozni, tudod?
Igen, mégis az életem negyedét húztam le a WC-n.
Igen, és ez, hogy ugye egy jó terápiának az eredményét akkor érzed, tehát mi történik egy jó terápia után, vagy mi az eredmény? Az, hogy az életed nem változik meg, az olyan, amilyen volt, meg ami van körülötted, az adott. Az egyetlen dolog, ami megváltozik, hogy te mit gondolsz arról, ami veled eddig történt, és ami veled most történik. Hogy mi a te narratívád, hogy te hogyan gondolkozol magadról, meg a magad életéről. És amikor azt mondod, hogy 47 éves vagyok, 25 évet az életemből lehúztam a WC-n, az egy nagyon-nagyon-nagyon erős, nagy kijelentés. Bocsánat, 25%-ra gondoltam, de 25 évet mondtam, tudom, hogy 12 volt. És hogy például egy terápia segíthet abban, hogy ezt átrakjad egy másik narratívába.
Igen, lehet.
És ugyanez a szülőkkel, nem tök nehéz jó szülőnek lenni, tök nehéz feltétel nélkül szeretni a gyerekeinket, tök nehéz ott lenni nekik, szóval...
Igen, mindig próbáltam nem olyan lenni, mint amit én tapasztaltam, és mindig belecsúszok ugyanazokba a szituációkba.
Hát ezek transzgenerációs dolgok, ezt visszük tovább apáról fiúra, igen, ezek mennek tovább. És ez egészen addig...
A nagyfiamon látom ugyanazt a hatást, ami én nálam volt, és akkor miért csináltad? És már nem tudom visszafordítani, mert már
igen.
Tudom visszafordítani.
Igen, ez addig megy, amíg nem dolgozod ezt föl, amíg ezzel nem dolgozol egy pszichológussal. És az, amikor próbálok nem olyan lenni, mint az anyám, az pont ugyanolyan, most tudom, hogy ez hülye hangzik, de ez pont ugyanaz, mint amikor ugyanolyan vagyok, mint az anyám. Csak az ugyanannak az éremnek a másik oldal, de az pont ugyanaz.
Ugyanaz az érem. Igen. Ez
totál ugyanaz a sztori. Érted? És ez benne van a párválasztásban, ez mindenben benne van. Mindenben.
De abban az egyben, hogy szerencs, abban szerencsém van, tehát abban világ legtürelmesebb párját kaptam el. Tehát,
hogy... Akkor üdvözlöm őt.
Jó.
Üdvözlöm.
Jó.
Na, Fidusz, jót beszélgettünk, meg azt gondolom, hogy tök jó fej vagy, és köszönöm, hogy hallgatod a műsort, meg köszönöm, hogy írtál, és azért majd írjál rám, hogyha van valami fejlemény.
Oké?
Oké.
Okay. Okay.
Na, jó van. Köszi. Ciao, ciao.
Szia.
Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne, merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnakacoach.hu weboldalon. Köszönöm mára a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.